A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Énekeljük testvéreim a 424. ének első 4 versét. A 424. ének így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember éltében, akit az Isten bévet kegyelmében. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, minket is vádol a te törvényed, és vádol sokszor a saját szívünk, lelkiismeretünk is, s hiába keresünk mentséget, te méltek bűnünkre. Világos pillanatainkban magunk is látjuk, hogy magyarázat van rájuk, de mentség nincs. Áldunk téged azért, mert te gazdag vagy a megbocsátásban, és bővölködsz az irgalomban. Magasztalunk téged, Jézus Krisztus, hogy te adattál nékünk Istentől igazságul, szentségül, bölcsességül és váltságul. És köszönjük, hogy a te igazságodat rejánk is kiterjesztetted. Engedd, hogy ma este jobban értsük és higgyük ezt az örömhírt, és ennek az örömével tudjunk majd tovább menni az utunkon. És töltsd meg a mi szívünket is azzal az irgalmassággal, amivel te hozzánk hajoltál és hajolsz most is. Tedd a mi fáradt szívünket most is fogékonnyá a te igédre. Segíts, hogy minden elcsituljon bennünk és körülöttünk, és hadd tudjunk örömmel élni ezzel a nagy lehetőséggel, hogy te magad beszélsz velünk, és a te szavad nyomán új élet támadhat. Amen. Isten igéjét a János evangélium a 8. részének első 11 verséből hallgassuk meg. A János evangélium a 8. részében így szól Isten igéje. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. Korán reggel azonban ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor odavezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasság törésen értek, középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor ismételten kérdezték, felegyenesedett, és ezt mondta nekik. Aki bűntelen közületek, az dobjon rá először követ. És lehajolva tovább írt a földre. Azok pedig, mikor ezt meghallották, kimentek egymás után, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus fölegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá. Hol vannak azok? Senki sem ítél el téged? Az így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítéllek el téged. Menj el, és többé ne vétkezz. Megrendítő történet ez, és nagyon sok fontos üzenet van benne, majd valamikor később még visszatérünk rá, ha Isten segít minket. Ma csak a szereplőit vegyük sorra. Mit mond el ez a leírás erről az asszonyról, az írástudókról és vénekről, és mit mond el a mi Urunk Jézus Krisztusról? Próbáljuk minden részletében úgy komolyan venni a történetet, ahogy itt le van írva. Mit tudunk meg az asszonyról? Azt, hogy tetten érték házasság törés közben. Ezek a farizeusok és írástudók, vagy a megbízottaik rábukkantak, vagy rárontottak éppen házasság törés közben. Milyen megalázó helyzet ez már önmagában. Hát még a folytatása. Azonnal kiállították a középre, belögdösték a templomnak abba a csarnokába, ahol Jézus hatalmas sokaságot tanított, kiállították a középre, nyilvánosan megszégyenítették és világgá kürtölték a bűnét. Idézték a Mózes törvényét, amit ők betéve tudtak, és a megfelelő paragrafus idézése után, mint bíróság, hivatalosan kihirdették az ítéletét. Az ítélete halál. Ennek a büntetésnek most már csak a végrehajtása idejét kell meghatározni. Ott áll középen ez a szerencsétlen asszony, ilyen lelki állapotban és körülmények között. Aztán történik, ami történik, ahogy hallottuk, és a végén amikor csak ketten maradnak, ő moccanni sem mer onnan, Jézus beszélgetni kezd vele. Érdekes, hogy a farizeusok nem beszéltek vele, csak róla. Tárgynak tekintették. Már halottnak tekintették. Mint egy hullát, nem csak erkölcsi hullát. Jézus embernek tekinti. Ember számba veszi. Még egy ilyet is. És a végén isteni teljhatalommal kihirdeti a felmentő ítéletet. Fölmenti a halálos büntetés végrehajtása alól. Ennyit tudunk röviden az asszonyról. És mit tudunk ezekről az írástudókról és farizeusokról? Az elnevezésük arra utal, hogy a nagy tanácsnak a vezetői voltak. Annak a 70 tagú testületnek, amelyik Izrael legmagasabb közigazgatási és vallási grémiuma volt, amely döntött a legfőbb ügyekben. Sokat elárul már maga ez is, hogy tetten érik ezt az asszonyt. Az ő feladatuk az volt, hogy keressék a bűnt az emberekben. Hogy nyitva tartsák a szemüket, figyeljenek mindenkit, és csapjanak le azonnal a bűnösre. És azonnal, mint bírák lépnek a színre, semmi tapintat, megértés, eféle, ez nem szükséges itt, itt eljárni kell. A törvényt kell érvényesíteni. Valaki megszegte a törvényt, még idejében. Fölismertük, érvényesüljön hát a törvény. Mi a büntetése? Azonnal tudják, hogy mi az. Ugyanakkor ők nagyon haragusznak Jézusra is, és kapóra jön nekik, hogy ott van Jézus. Mielőtt az ítéletet végrehajtják, megkérdezik őt, hogy ő mit szól hozzá. Az ítélet már eldőlt, azt nem fogja befolyásolni Jézus hozzászólása, de ez egy csapdahelyzet Jézusnak, őt is vádolni akarják. Kétszer egymás után fordul elő ez a szó. Azonnal vádolják az asszonyt, és azért kérdezték meg Jézustól ezt, hogy vádolhassák őt. Jézust is szeretnék valahogy halálra ítélni, de az nem olyan egyszerű. Ez azonban most nagyon alkalmas helyzet. Mindenkit vádolni akarnak. Ezért kérdezik meg, hogy Mózes ezt mondta, hogy kövezzék meg, de te mit szólsz hozzá? És Jézus nem szól hozzá semmit. Csend van. Kínosak ezek a csendes pillanatok. Nem is bírják sokáig, azt olvassuk, hogy erőszakosan újra és újra kérdezték, na mondj már valamit, mi a te véleményed, gyerünk, gyerünk, mert az ítéletet végre kell hajtani, itt nem lehet húzni az időt. Ez komoly dolog. Mi komoly emberek vagyunk. A hatalom és a törvény képviselői. Sokan találgatják, hogy vajon mit jelenthetett Jézusnak ez a beszédes hallgatása. És ha már megjegyzi a Szentírás, hogy ő írt valamit a földre, vajon mit írhatott oda Jézus? Nem tudjuk, hogy mit írt, nem tudjuk, hogy mit jelentett, ne kezdjük el találgatni. Minden esetre, ha egy kicsit beleéljük magunkat a helyzetbe, ez valóban beszédes hallgatás lehetett Jézus részéről. Aztán látva a türelmetlenségüket fölállt, és azt mondta, hogy igen, a Mózes törvénye valóban ezt mondja. És a törvényt érvényesíteni kell. Úgyhogy aki közöttetek nem bűnös, az kezdheti a kivégzést. Az vesse rá az első követ. Erre nem számítottak. Ők a törvényt csak ezen az egyen akarták érvényesíteni. Jézus azonban azt mondja, hogy ha az igazság bajnokai vagytok, akkor a törvény mindenkire érvényes. Aki nem parázna, nem házasságtörő, kezdheti a kövek dobálását. Mert akkor vagy mindenkin érvényesítjük a törvényt, és akkor kövezzük agyon mindazokat, akik paráznák, vagy esetleg ennek az asszonynak is lehet még adni lehetőséget arra, hogy megváltozzék. És félelmes ez az utána következő mondat, hogy miután megint döbben csönd lett, egymás után kimentek, kezdve a vénekkel. A bíjákból pillanatok alatt vádlottak lettek. Mindenki kiment. Senki nem merte rádobni az első követ. Némely a régi kézirat hozzáteszi, hogy a lelki ismerettől vádoltatván. Jézus szavai működésbe hozták a lelki ismeretüket. Nagyon érdekes ez a kifejezés is. Mi tudjuk a Szentírásból, hogy a lelki ismeret finom műszerét Isten teremtette az emberbe. Ez a finom műszer azonban éppen úgy tönkrement, mint ahogy az ember egész belső szellemi műhelye, az Isten elleni lázadás a bűneset után. Ezért a lelki ismeretet el lehet altatni, félre lehet vezetni, meg lehet vesztegetni, mindent lehet vele csinálni a bűneset óta. De Isten igéje éppen úgy meggyógyítja és újra működésbe hozza, mint ahogy Isten igéje a megromlott embert is újjá tudja teremteni. Nem különös, hogy ez előtt nem szólalt meg a lelki ismeretük. Jézus szavai újra működésbe hozzák ezt a finom műszert. Vádolni kezdi őket a lelki ismeretük. Kinek-kinek eszébe jut a maga házasság törése. És lehetséges az, hogy mindegyiküknek volt. És a lelki ismerettől vádoltatva kimentek onnan. Bírákból vádlottakká lettek. De még rajtuk sem hajtatott végre az ítélet. Ők is kaptak még haladékot. És mit tudunk meg Jézusról? Azt, hogy ő nem azért jön-megy a templomban, hogy rajta kapjon embereket a bűn elkövetésén, hanem ő tanít. Mutatja az Isten országába vezető utat. Ahova jöhetnek azok is, akiket éppen most rajta lehetnek kapni. Jöhetnek azok is, akik azt gondolják magukról, hogy ők bűntelenek, aztán pillanatok alatt kideríthető, hogy ők is ugyanolyan bűnösök. Mindenki jöhet. Jézus ezért jött, hogy mutassa az utat. Azt az utat, amelyet ő már ki is taposott. Amikor eljött az örökkévalóságból utánunk, egy ösvényt, egy csapást vágott a bozótban, és ezen el lehet indulni. És ott a végén van egy nyitott kapu. Nékünk mennyország kapuját újból kinyitotta, ahogy egy szép adventi karácsonyi énekünk mondja. És aki komolyan veszi, amit ő mond, elindulhat oda. Jézus tehát tanít. És nem sértődik meg, hogy megzavarják a tanításban, hát gondoljuk el, hogy oda lögdösnek egy asszonyt, jönnek utánuk sokan, abba kellett hagyni azt, amit ő csinál. Nem sértődik meg. Nem háborodik fel, hogy ismét ravasz csapdát állítottak neki, hát ő azonnal átlátta, hogy miért kérdezik az ő magas véleményét, hogy te mit szólsz hozzá. Remélik, hogy valami olyat mond, hogy ő lesz a következő, akit meg lehet kövezni. De nem háborodik fel ezen sem, de nem is felel azonnal a kérdésre, hagy időt mindenkinek gondolkozni. Olyan ritkán szoktunk nyugodtan gondolkozni a legfontosabbakról. Hát itt lehet. Ebben a csendben provokálja Jézus a hallgatóit, de szeretettel, és valami jó cél felé akarja őket hívni. Nem tudom, éreztük ebben a történetben a mindenhatónak a felséges nyugalmát. Jézus nem lehet idegesíteni. Ő tudja, hogy zárul majd ez a történet. Ő ura ennek a helyzetnek, és ő ura mindazoknak, akik ott vannak, azoknak, akik úgy gondolják, hogy a hatalom képviselőiként lépnek ott föl, az ellenségeinek is, az ellenfeleinek is, a riadtaknak is, azoknak is, akik talán bosszankodnak, hogy miért nem hallgathatják tovább a tanítását, ő mindenkinek ura. Ezért tud valami olyat mondani, amire senki nem számított. Aki bűntelen közületek, az dobjon rá először követ. Ezzel Jézus nem mondja azt, hogy a házasságtörés nem bűn. Azt sem mondja, hogy a Mózes törvénye nem élvényes, és aki ezt a bűnt elkövette, nem kell megkövezni. Hanem azt mondja, hogy akkor következetesen élvényesítsük a törvényt. És akkor most mindenkit írtsunk ki. Az egyik írásmagyarázó azt mondja, hogy Jézus valószínűleg azt írta a földre, hogy hát a férfi hol van. Ahhoz ketten kellettek, hogy házasságot lehessen törni. És itt csak egy asszony taszikálnak maguk előtt. Én megint mondom, hogy ne találgassuk, hogy mit írt a földre, mert nincs itt a Bibliában. De ettől függetlenül is föl lehet tenni a kérdést. A férfi hova szaladt? Őt ki fogja agyonkövezni? Miért nem futnak utána törvény képviselői, ha ennyire tudják, hogy milyen bűnt, hogyan kell megbüntetni? Az egyik szaladhat, a másiknak el kell pusztulnia? Ilyen igazság a törvény igazsága? Mózes nem ilyen törvényt adott. Isten nem ilyen törvényt adott Mózes által. Az egész törvény értelmezésük hamis, és annak a végrehajtásában nem csak következetlenek, hanem tehetetlenek. Nagyon valószínű, hogy mindennek a súlya rájuk szakadt ott. Valami nagy dolognak kellett ott történnie, hogy egytől egyig elmenjenek. Azok, akik hangoskodtak, akik a maguk igazáról meg voltak győződve, a másik bűnösségét bizonyítottnak látták, a paragrafust pontosan citálták, egyszer csak mindez nem ér semmit. Nem lehet megvalósítani. Lehetetlenekké válnak. És ketten maradnak ott, a vádlott és a védője. Az asszony és Jézus. A vádlók egytől egyik elmentek. Tudnélik közben ők is vádlottakká váltak. És olyan kedves ennek a történetnek a végén az, ahogy Jézus beszélgetni kezd ezzel az asszonnyal. Hogy valóban ember számba veszi. És nem oktatja, nem a törvényt idézi, kérdezi, szóra bírja, hol vannak a te vádlóid? Nincsen senki, aki el akar ítélni. És erre elhangzik az a mondat, ami ennek a történetnek a csúcsa számomra. Én sem ítéllek el. Ezt a mondatot kimondani egyedül Jézusnak volt joga. Mert abban a társaságban egyedül ő volt a bűntelen, aki rádobhatta volna az első követ. Egyedül ő volt igaz. És olyan jó tudnunk, hogy ő adatott nékünk igazságul Istentől, és szentségül és váltságul. Jézus szuverén isteni hatalommal kijelenti, hogy felmentettelek. Elhangzott az ítéletet megérdemelnéd, az ítélet, a halálos ítélet jogerős, de a legfelsőbb fórumon mégis hatálytalanították. Újat kezdhet ez az asszony. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Bűnbocsánatot kapni azt jelenti, hogy új lehetőséget kap az ember. Újra, sőt, még inkább újat kezdhet. És most már nem egyedül, hanem Jézussal, az egyetlen igazzal, és ő képes arra, hogy ne vétkezzen. Nem akarok most a részletekbe belemenni, csak annyit hadd mondjak, hogy én azt hiszem, hogy minket is tetten lehetne élni sokszor. És ha úgy lenne bátorságuk az ismerőseinknek, néha úgy ránk mutathatnának, hogy most hazudtál. Vagy ha a szívünkbe meg a fejünkbe látnának, azt mondhatnák, hogy most tervezel valami gonoszat ellene. Most ford föl a bosszúvágy benned. Most nem csak átfutottak rajtad parázna gondolatok, hanem azokat melengeted is. Élvezed őket. Most rabolod el valakinek a bizalmát, az idejét. Most tanúskodsz ellene, mert valótlannal rágalmaztad. Így akarod a saját előbejutásodat egyengetni, hogy őt befeketítetted. Most nyomtál el magadban egy trágár káromkodást, most szittad magadban az Istent, most szeged meg a negyedik parancsolatot, mert nincs se vasárnap, se hétköznap, azt se tudod, hogy kellene megszentelni azt a bizonyos napot, és egészen az Úrnak szentelni. Most kívánod azt, ami a másé, és ezt nem is tartod bűnnek. Most vagy meggyőződve a magad igazáról, és vádolod hangosan vagy magadban azt a másikat. És ugyanúgy az ítélő Isten előtt állunk minden ilyen helyzetben, mint ahogy ezt az asszonyt oda lögdösték Jézus elé. És helyánk ugyanúgy lehet idézni a megfelelő részt a Szentírásból, megszegte Isten törvényét, méltó a halálra. És akkor áll oda mellénk Jézus. És némi beszélgetés után azt mondja, hogy én nem ítéllek el. Ez nem azt jelenti, hogy nem érdemelnéd meg, hanem azt jelenti, hogy egyedül neki van joga még haladékot adni. Sőt, azt jelenti, és mi az Új Szövetség népe ezt már tudjuk, hogy ő az, aki ezt az ítéletet, amit rajtunk végre kellene hajtani, már elszenvedte. És ezért menthet föl minket alóla. És aki ezt hiszi, az már nem megy az ítéletre. Az már átment a halálból az életbe. Nagyon fontos, testvérek, hogy ezt egészen világosan lássuk, és egészen személyesen átéljük, hogy Isten színe előtt mi mindnyájan halálra méltó és halálra ítélt bűnösök vagyunk. És ha még ebben az életben nem hiszünk Jézusban, az ítéletünk végre is hajtatik. Aki azonban hiszi azt, hogy az ő ítéletét szenvedte el Jézus, az már nem megy az ítélete. Annak azt mondja, hogy megbocsátottak a te vétkeid, eredj el, és többé ne vétkezzél. Mert az embernek fia nem azért jött, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. És még egy valamit kérdezek, vajon melyik lelkület uralja a mi szívünket? Az, hogy ekkor-akkor előfordul, mindkettő lehet, de melyik uralja? Ez é, amelyik az írástudókat és farizeusokat vezérelte, hogy keresni a más bűnét, azonnal szóvá tenni, lecsapni rá, ítélkezni, világgá kürtölni, megbüntetni, a vádoló lelkület, vagy ez a Jézusi lelkület, amelyik bűnnek látja a bűnt, és pontosan tudja annak az ítéletét is, és mégis mentegeti a bűnöst, sőt fel akarja menteni. Ez az ítélkező, kemény, irgalmatlan, mindig a másik bűnét szóvá tevő lelkület jellemeze minket, vagy ez az irgalmas, Jézusi, amelyik nem bagatelizálja, nem keni el, és nem kendőzi a bűnt, de amelyik nagyon szereti a bűnöst. Annyira, hogy ki akarja szeretni a bűnéből. Mert ezzel az irgalmas szeretettel sokkal hatalmasabban lehet kiszeretni embereket a bűnből, mint az ítélkező, vádoló lelkülettel. Egyébként azzal a szóval, amivel itt a Biblia a vádolást fejezi ki, azzal a szóval illeti a Biblia a sátánt is. Kategor, a vádoló. Többször olvasunk ilyeneket, hogy az ördög vádolja a mi atyánk fiait, a Jelenések könyvében van, vádolja a hívőket, vádol minket, hogy tönkre tegyen, elkeserítsen. Vádoló vagy mentegető lelkület a miénk. Ördögi lelkület vagy Jézusi lelkület. A Szentlélekről azt olvassuk, hogy ő vigasztaló, biztató, bátorító, és nem vádoló. Jó lenne, ha el tudnánk csöndesedni még ma este, és hogy végig gondolnánk, hogy mi mindenen lehet minket most tetten élni. Jézus erre kínál bocsánatot. És boldog ember az, aki újat kezd, de már nem egyedül, hanem ő vele, mint bocsánatot nyert bűnös. Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy te ma is ilyen vagy. Köszönjük, hogy hozzánk is ilyen szeretettel hajoltál le, és így hajolsz ide ma este is. Köszönjük, hogy ha valaki, akkor te pontosan látod mindazt, ami bennünk tisztátalan, hamis, szennyes, utálatos törvényszegés. Lassan kezdjük látni mi is, hogy törvényednek eleget bűnös ember nem tehet. De köszönjük, hogy a te kereszthalálod és feltámadásod felmentett minket a halálos ítélet alól. Segíts ezt egyre komolyabban hinni. És taníts minket egyedül benned, csak a te érdemedben, csak a te jóságodban, csak a te szenvedésednek az erejében bízni, és ne a magunkéban. És taníts minket kísértések között is megállni. Te növekedj bennünk, hiszen egyedül te vagy az, aki nem vétkezel. És így hadd legyen a mi életünk egyre tisztább és szentebb. És ajándékozz meg minket ezzel a te lelkületeddel, a szent lélekkel. Segíts elkezdeni már ma a családtagjainkon, munkatársakon, a kisebbeken, a gyengébbeken, a megvetetteken, a nehéz embereinken, az irgalmasság gyakorlását. Tedd könnyűvé a megbocsátást. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a keresztség szereztetési igéjét a Máté evangéliuma utolsó verseiből. Hozzájuk menvén Jézus ezt mondta nekik. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És ímé én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Ha most Zoli elmondaná, hogy hogy kezdődött az ő kapcsolata Jézussal, és most közben gondoltam arra, hogy miért nem mondhatta volna el, ha ezt megbeszéljük előre, és máskor ezt majd úgy kell megbeszélnünk, akkor valószínű ez kapná a legnagyobb hangsúlyt, hogy az az irgalom, az a bűnbocsátó szeretet, ami Jézusból áradt, az volt az első nagy élménye. Ilyen ez a Jézus. És úgy látszik, ilyen az Atya is, mert aki látott engem, mondta Jézus, látta az Atyát. Ilyen Istenünk van nekünk. De kár, hogy nem előbb ismerhettem meg. Milyen jó, hogy legalább most megismerhettem. Azt sokszor nem lehet szavakba önteni sem, hogy mit él át, akit már szorongatnak a bűnei, amikor kézzel fogható valóság lesz számára a bűnbocsánat. Amikor egészen személyesen hallja, hogy megbocsáttattak a te bűneid, eredj el, és többé ne vétkezzél. És mondhat a világ, amit akar, írhat a törvény, amit akar, a saját szívem is vádolhat, mert van ilyen, hogyha vádol minket a szív, így folytatódik ez a mondat a János levelében, nagyobb az Isten a mi szívünknél, és ő mindent tud. Jézusnak az irgalma az a legnagyobb vonzó erő, ami minket a hitetlenségből, vagy közönyből, fásultságból, vagy bűnökből kiragadhat, és ami minden kötelékünkből is kiszabadíthat. Legyen áldott érte, hogy ő ilyen volt akkor, amikor itt járt a földön, és ilyen ma is. És az ő irgalmas munkájának a gyümölcse az, hogy kinyílik a szemünk, rácsodálkozunk, egyszerre valóság lesz a számunkra, és nincs más vágya az embernek, mint hogy az ő tanítványa legyen, hogy el ne maradjon tőle soha. Nem véletlenül beszél Jézus a keresztséggel kapcsolatban a tanítványságról, hogy legyen az ő tanítványa az, akit megkeresztelnek, hogy azt kereszteljék meg, aki az ő tanítványa lett, és még utána is tanulja, és tanítsa másoknak is mindazt, amit Jézus tanított nekünk. Sok mindent tudsz már abból, amit ő tanított nekünk. Nem fogsz megsértődni, ha feltételezem, hogy sok mindent nem tudsz. Én is szeretnék egyre többet tudni abból, és egyre jobban megismerni őt. Ez maga az örök élet is. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Olyan jó, hogy egy ilyen nagy család imádkozik ma este azért, hogy te Jézus Krisztusnak hűséges tanítványa legyél. Mielőtt a sákramentumot kiszolgáltatom, két kérdésre válaszolj még. Azt kérdezem először, akarod-e valóban, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba, a szent keresztség által felvétessél. Ha igen, válaszolt, akarom. Ígérde, hogy mindent megteszel azért, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, engedelmes tanítványa, bátor bizonyságtevője légy. Ha igen, válaszolt, ígérem. Valljuk meg együtt ővele a mi hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Zoltán, keresztellek én téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Amen. A kegyelemnek és szeretetnek Istene áldjon, őrizzen és vezéreljen téged. Amen. Kérjük együtt is Isten áldását rá, megáldjon téged az Isten. Istenünk, téged dicsőítünk azért, mert elkezdted a te munkádat a mi testvérünk életében. És köszönjük, hogy ahol te elkezded, most el is végzed azt a Krisztus Jézus napjáig. Tedd az ő szívét nagyon nyitottá és érzékenyé mindarra, ami tőled jön. És adj neki határozott elzárkózást mindennel szemben, ami alulról jön és távol tartaná tőled. Adj neki győzelmet a kísértések között, világosságot a döntéseiben. Legyen a te igéd lábainak szövétneke és ösvényének világossága, és add a te igéidet a szájába is, hogy tudja hirdetni a te irgalmadat, amiből él és amiből élni fog. Köszönjük, hogy elég néki és elég minnyájunknak a te kegyelmed, mert a te erőd, erőtlenség által él a célba. Kérünk, hogy te az erős Isten, légy hűséges szövetségese, és add, hogy ő is hűséggel ragaszkodjék hozzád mindvégig. Így tedd őt áldássá szerettei körében, családjában, itt a gyülekezetben, az ifjúság között, mindenütt, ahol jár. Amen. Foglaljunk helyet. Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rajtad, és adjon néked békességet. Amen.